Azt tudom üzenni Orbán Győzőnek, hogy ha ő gazdálkodni akar, ahhoz baromra nem kellett volna ezt felépítenie, tehát akkor valami másra kellett volna költeni ezt a pénzt. Szinte azt tudom, hogy undorító dolog, ahogy a miniszterelnök előre tolja az apját. Az egész interjú szerintem nem túlzása, tényleg azt mondom, hogy ezt egy humorista is írhatta volna. Ő tulajdonképpen itt mindent beismert, olyat is, amit nem tudtam. Ha valaki érteni akarja, hogy mi ment itt, mi van itt Magyarországon, annak érdemes megnéznie, mert nem adják vissza a képek. Tehát annak a helynek van egy szelleme, úgymond. Annak a helynek van egy kisugárzása.
Sziasztok, ez itt a Fülke, a HVG közéleti műsora. Ezen a héten Hatházi Ákos független országgyűlési képviselővel köszönöm, hogy ismét elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen.
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, és ezen a héten egy kicsit virtuálisan fogunk bolyongani 60 puszta körül. Mielőtt azonban belekezdenénk, továbbra is arra kérnélek benneteket, hogy támogassátok a független sajtót, támogassátok bennünket. Ezt a legkönnyebben úgy tudjátok megtenni, hogy feliratkoztok a csatornánkra itt YouTube-on, rányomtok a szuperköszire, és vagy előfizettek a HVG 360-ra is. Utóbbival kapcsolatban most van egy jó hírem is, ugyanis most a podcast hallgatóinknak extra kedvezményt adunk. Egy hónapig díjmentesen férhetsz hozzá a HVG 360-hoz a HVG podcast kuponkódot használva. Minden részletet a műsor leírásában találsz. Köszönjük! És első körben arra kérném önt, hogy kicsit segítsen nekünk megérteni, hogy mi történik most 60 pusztán, mert hogyha jól emlékszem, önt az utóbbi időben két komolyabb atrocitás is érte, ott legutóbb augusztus 19-én, amikor is volt egy autós üldözés, aminek a végén egy Suzuki Wagoner Plus konkrétan felborult. Ki sikerült ennyire felhúzni, a miniszterelnököt, vagy csak ott helyben valakit?
Hát ugye ezt érdekes lenne tudni, és jó esetben majd egy ideális esetben egy bírósági tárgyaláson, vagy az előtt a vagyonőr az ezt elmondaná.
Tehát de akkor számít arra, hogy tárgyalás lesz?
Én nagyon remélem. Az egy más kérdés, éppen ma beszéltem az akkori résztvevőkkel egy régebbi esetről, engem kergettek már meg így, vagy hasonló módon, és akkor talán még nagyobb veszélyben is voltam.
Mire gondol?
Még talán nem is voltam országgyűlési képviselő, a szekszárdi képviselő voltam, és ott egy szeméttelepen voltunk bent, ott engedték bele a szeméttelepről a folyadékot, a szennyvizet a patakba, és akkor ott a 24, talán akkor még Index újságírójával, Spirk Józseffel mentünk ezt megnézni, és akkor egy markoló küldtek utánunk, hogy ijeszgessen meg, akkor is lezárták egyébként, vagy akkor lezárták előttünk az utat, és egy markolóval ijeszgettek meg minket, ami egyébként elég veszélyes volt visszanézve is, mert ugye a markolós az nem látott rá például a féklámpánkra, hogyha én ott megijedek, ott tolt le az útról, az egy veszélyesebb dolog volt. Na most ott az érdekes, hogy ugye ott egyértelműen utasították a markolós, tehát magától ilyet nem csinált volna, de akkor a rendőrség nem nagyon ment ennek utána, nem kérte ki a híváslistákat, hogy ki utasította, és a markolós sem beszélt arról, hogy ki utasította erre. Mert ugye azt gondolta a markolós, hogy majd akkor kap valami ennyi-bennyit, vagy ezt ígérték neki, és akkor majd mindenki jó lesz, ők kapott is, gondolom, a Fidesztől pénzt is. Minden esetre nagyon furcsa bírósági tárgyalás volt. Először egyébként nem akarták ezt odavinni, de én sértettként megvolt a jogom, hogy ezt azért úgy, ahogy kikényszerítsük, és akkor nagy nehezen, dírrel-dúrral csináltak egy bírósági tárgyalást, ami nagyon bizarr dolog volt, mert egy nap alatt lezavarták, és akkor a végén megkérdezte a legutolsó mozzanat, ugye, hogy kérdezzük meg a vádlottat, hogy megbánta-e a tettét. A vádlott nem mondott olyat, hogy megbánta, hanem fölállt a vádlott, és azt mondta, hogy hát nem bántam meg, de elismerem a videóval, hogy lehet, hogy megijedtek az emberek, tehát hogy mi megijedtünk. Ennyi volt, amit mondott. De ami a lényeg, hogy leült, és utána a bíró felállt, és elkezdte olvasni az ítéletet, ami egyébként egy nagy, tehát semmi, le volt neki írva előre az ítélet, több órával előtte le volt írva, tehát az egész egy műsor volt, felolvasta, és azt mondta, hogy azért ilyen enyhe, mert hogy a vádlott beismerte a tettét. Nem volt ilyen semmi. Tehát én valószínűleg ilyenre számítok, hogy persze eljut a bíróság elé, ennek el kell jutni a bíróság elé, bár ugye a propaganda már kezdi mondani, hogy biztos én támadtam meg a biztonsági őrt, ugye, de én azért nem hiszem, hogy a rendőrség ennyire elengedné magát, viszont valószínűleg majd egy elnyebb ennyit kap. Éppen azért, hogy, és ide vegyünk vissza az első kérdésre, éppen azért, hogy ne tudjuk meg soha, hogy ezt az embert kiutasította.
De ezek szerint, hogyha jól értem, akkor az önállítása az, hogy nem jelenthető ki egyértelműen, hogy egyáltalán valaki utasított. Tehát lehet, hogy valaki önszorgalomból csinálta ezt.
Igen, én ezt nem tudhatom teljesen biztosan, a felmerülhet ilyen is, de én azt mondom, hogy az egy rosszabb dolog. Tehát, hogyha ezt azért csinálta ezt az ember, mert ő annyira utál engem, vagy gyűlöl engem, és annyira felhetszelte őt a propaganda ellenem, hogy engem megbüntessen, az egy rosszabb dolog. Valószínű, hogy a kettő között lehet, de ez csak feltételezés, valószínűleg őt arra utasították, hogy ő minden áron állítson meg engem is, akkor, hogyha ha ez veszélyes, akkor is, és valószínűleg kicsit túlbuzgó volt. Nem fogjuk megtudni, tehát azt tudom mondani, hogy minden lehetőség rossz, tehát ha utasították rá az is, hogyha magától csinálta az is, talán ez a rosszabb, mert akkor azt jelenti, hogy működik ez a rendszer, de majd egyszer nem fogjuk tudni megtudni.
Miért sétált be a területre egyébként augusztus 19-én, hogy mi volt azzal ott a cél? Oké, hogy bemutasson nekünk ott bizonyos dolgokat, de senki nem járt még nyilvánosságként bent, de hogy volt-e konkrét cél, amiért ön oda bement?
Voltak konkrét célok, ez is nyilvánvalóan, hogy meg tudjuk mutatni, meg tudjuk nézni, hogy mekkorát hazudott a miniszterelnök, és nyilván ez is, ezt nem titkolom, az is célom volt, hogy egy kicsit ellenőrizni tudjam, hogy az általam megkapott tervrajzoknak mennyi a valószínűsége. Elvileg ugye, amíg ezt a tervrajzot nem láttam, vagy ugye ezeket a mostani képeket nem láttuk, elvileg még az is lehetne, hogy egy nem tudom, hogy azok istállók vannak, vagy hogy ott tényleg valamilyen mezőgazdasági munkára készülnének. Ez is nyilván egy cél lehetett, de ez egy másodlagos cél volt, a hivatalos cél az pedig az, hogy, és ezt komolyan is gondolom egyébként, teljesen komolyan is gondolom, hogy szerettem volna megtudni a tulajdonosától ennek a területnek, hogy ha ez egy műemlék, már pedig papíron még mindig műemlék, meg a Gulyás Gergely is azt mondta, hogy egy gyönyörű műemlékvédelmi példa, akkor viszont azt hogyan lehet a nagy közönségnek megtekinteni.
Egy műemléket feltétlenül a nagy közönség előtt ki is kell nyitni?
Ez ugye ez egy érdekes jogi kérdés. Az előző erről szóló törvény az teljesen egyértelműen azt mondta, hogy a műemlék tulajdonosának annak erről gondoskodnia kell. Na most a most hatályos, már nem ilyen bőlére eresztve, de most hatályosban is van egy olyan utalás, hogy azért a tulajdonosnak vannak ilyen irányú feladatai, meg egyébként a logika is ezt mutatja. Tehát minek egy műemlék, hogyha azt ugye nem láthatja a nagy közönség.
Saját használatra.
Persze, csak ez azért nem így van. Tehát amikor egy műemléket egészen ugye a bugris és bunkó fideszes kormányzásig, mert azt tudom mondani, tehát amit a műemlékekkel csinál, az bugrisság, az bunkóság. És nem csak 60 puszta, hanem ami a Radetzky laktanyával történt, vagy ami most történik a szemünk előtt a Földművelésügyi Minisztérium épületével. De a bugris és bunkó Fidesz kormány előtt a műemlék megvásárlása az mindig probléma volt, ha valaki ilyet gondolkodott, mert az kötelezettséggel is jár. Tehát sokkal nehezebb ott felújítást csinálni, hiszen rendkívül sok kötelezettséggel jár, sokkal nehezebb, nem lehet arra használni, amire szeretni. És a másik az, hogy ugye még meg is kell mutatni. Tehát van egy ilyen a törvényben, eddig is volt, mostaniban is valamennyire még megvannak ezek, hogy ezt meg is kell mutatni. Tehát ez felelősséggel, problémával jár. Tehát bármennyire szép valami, azért mindig azt át kellett gondolni. Na most ez a Fidesz óta ez nem különösebb probléma, mert ahogy láttuk a Radetzky laktanyát, eltakarították az egészet. Tehát a Fidesz számára az a műemlékvédelem, hogy hát a falak legalább legyenek olyanok, hogyha a falak kívülről megmaradnak, akkor az műemlék. Ez egy bunkóság, ez egy prostóság. Még egyszer mondom, mindenkinek javaslom ránézni, kicsit menjenek hátra és a hátsó utcába, hogy mi történik most a földművelési minisztériummal. Az a minisztérium, az azt hiszem a parlamentnél is öregebb épület, a legelsően igazán nagy, legjelentősebb műemléképület. Ez, és azért, hogy ott egy mélygarást tudjanak alá építeni, gyakorlatilag a kétharmadát egyszerűen fogták és elbontották, és egy teljesen új épületet építenek. Az más kérdés, hogy a kívülről úgy fog kinézni, mint eddig, de attól az nem műemlék.
Visszatérve egyébként 60 pusztára, a szerdai videójában nekem az volt talán a legfeltűnőbb, hogy teljesen akadálytalanul jutott be arra a területre. Tehát, hogy percekig megy úgy a videó, és azt a részét én nem látom lévén, hogy a hang nem volt alatta, tehát nem hallani, hogy szól-e bárki önhöz, de az első emberek, akiket látunk ezen a felvételen, az a két kertész.
Igen.
Mi történt egyébként?
Igen. Ott? Hát ez pont így történt. Na most a, hát annyit el... Úgy a jó az interjú, hogyha van benne sztori is. Tehát azt el tudom mondani, hogy amikor ugye még augusztus másodika előtt, tehát a belépés vagy a bejárás előtt ugye körbejártuk mi ezt a területet a kollégámmal azért, hogy megnézhessük, hogy honnan lehet igazán jól, milyen lehetőség van minél több embernek megmutatni, mert meg kell mutatni, és fogunk is oda menni, és fogunk
is szervezni. Lesz még ilyen.
Lesz még ilyen, persze. Uh-huh. Sokan panaszkodnak, hogy oda nem tudtak eljönni, de jönnének. De amikor ezt megnéztük, akkor én ezt meglepődve láttam, hogy ez a hátsó nagykapu, ez tök nyitva van mindenféle őrzés nélkül. Előtte, ugye ott a nagyút sarkán, onnan indul ugye egy, amit azt mondják, hogy magánút, az le van láncolva, meg ott vannak biztonsági őrök, de maga a kapu, ez egyébként tárva nyitva van. Uh-huh. És egyébként, amikor legutóbb, ugye, hát az is elég durva volt, amikor visszasétáltunk, és előtte ugyanez a biztonsági őr ott röhögött rajtunk, oda köszöntünk neki nagyon kedvesen, ő meg ugye ott röhögcsélt.
Ekkor voltak a kiszúrt gumik.
Ekkor, és ugye visszamentünk, kiszúrták a gumit, és ugye ott vártunk a rendőrökre, meg vártunk a gumiszerve, elég sokáig, ugye több órát ez elvett az ember életéből, de utána egyszer mondta a kollégám, hogy hát figyelj, menj be a majorságba, aztán szólj már, hogy itt vagyunk, adjanak már szállást, ugye itt vagyunk végül is a puszta közepén, a kocsival nem tudunk elmenni, vagy hívjunk segítséget, de addigra már akkor becsukták a kaput, tehát én elindultam, de addigra be volt csukva, és most viszont azt gondoltam, hogy tényleg van itt egy fontos kérdés, tehát hogyha van pofája a magyar kormány egy tagjának azt mondani, hogy ez egy műemlékvédelemnek a legszebb példája, és majd erről még érdemes, majd és én is fogok majd még ezzel foglalkozni, mert ez egy olyan pofátlan aljas cinizmus, ugye a Filip, a Rákai Kálmán született, nem tudom melyik Filip a mostani neve, az is ugye egy hamisított rajzzal illusztrálva, azt önöktől lopott rajzzal illusztrálva mondja, hogy ez mekkora nagy műemlékvédelmi történet, az, hogy földig lerombolták ezek az épületeket, és épített egy kastélyt. Na most, ha ehhez van pofája, Gulyás Gergelynek ezt mondanak, akkor nekem is van úgymond pofám bemenni és megkérdezni a tulajdonost, hogy ha ez műemlék, akkor ez hogyan és milyen módon nézheti uh-huh. meg a nagy közönség. És mivel tudtam, hogy ez a kapu egyébként nyitva van, ezért nyilván én nem azt csináltam, hogy levelet küldtem, hanem azt csináltam, mint amit egyébként vidéken, mert én is vidéki gyerek vagyok, ahogy miniszterelnök szokta mondani, bár azt mondta, hogy én nem az vagyok, szerintem én inkább az vagyok, mint ő. De azt is állatorvos is vagyok, voltam én már jó néhány valódi mezőgazdasági üzemben, és tudom, hogy ott nincsenek csengők, a nyitva van a kapu, akkor bemegyek, aztán keresem, akit akarok.
Legfeljebb fut a kutya elő.
A kutya az, igen, ha kutya van, akkor azt tudni kell, hát az ember visz egy botot magával, meg amikor ugye gyerekkoromban is rengeteg úgymond magánlagsértést követtem el, amikor mentem értesíteni, hogy édesapám megy oltani a baromfit, meg a disznókat, akkor végig kellett menni, tehát én tudom, hogy kell bemenni, megzörgeti az ember a kaput, ha nem jön a kutya, akkor bemegy, mert általában nyitva van. Bemegyünk, ha nem látnak szívesen, akkor azt mondják, hogy távozzak, és akkor távozok.
Hogy
magánlaksértés?
Hogy lett ebből autósüldözés?
Az még, bocsánat, végigmegyek még, úgyhogy ez így történt, és akkor utána tényleg elég sokáig nem találkoztam senki, aztán jöttek kertészek, és az egyik az elég ideges lett, telefonálgatott, és akkor mondta, hogy nincs itthon a tulajdon, és én meg távozzak. És akkor én távoztam. Tehát ez a videó ez ezért is készült, hogy ugye nekem senki nem mondja, hogy én nem tudom, hol ugrottam be, meg ilyen családmódon, meg nem tudom, betörtem, vagy akármit csináltam. Ezen jól látszik, hogy én teljesen minden törvényesen csináltam. Természetesen jogilag is körbejártam ezt a dolgot. A magánlaksértés merülhetett volna egyedül föl, mint köztörvényes bűncselekmény. Amit csináltam, ez nyilvánvalóan nem az. Különösen azért nem, mert maga a magyar miniszterelnök mondta azt, hogy ez egy félkész mezőgazdasági üzem. Egy félkész
Akkor sem feltétlenül.
De az nem magánlak. Tehát az nem magánlak, ez nem lakás.
Viszont
tehát,
akkor ez nem birtokháborítás, nem akarok jogászkodni, de ez...
A birtokháborítás fölmerülhetne, de nem így. Tehát a birtokháborítás, hogyha én valamilyen kárt okoztam neki, meg ha úgy mennék be, hogy oda engem nem akartak beengedni, vagy bezárt ajtón, beugrok a kerítésen, fölmerülhetne, akkor a jegyzőhöz el lehet menni, és lehet birtokvédelmet kérni. De én ezt sem csináltam. Tehát én semmit nem csináltam. Az, ha az ember bemegy egy nyitott kapun, egy mezőgazdasági üzembe, és ott keresi a tulajdonost, az minden csak nem birtokháborítás.
Világos. De akkor most visszatérve az előző kérdésemhez, hogyan alakult ki ebből a helyzetből az, hogy a végén az ön édesapjának az autója igen-igen csúnyán összetört, illetve egy Suzuki felborult?
Igen. Tehát ahogy ugye én, amikor a biztonsági őr, vagy a kertész ugye azt mondta, hogy távozzak, elindultam kifele, akkor utána hogy ő az egyre idegesebb lett, és a végén már azért elég furcsa átkokat szólt rám, és akkor kiáratnál várt a Gulyás Ágyú Média, Gulyás Balázs szerkesztő úr, és utána visszasétáltunk az autóhoz, amit távolabb tettünk le. Nem közvetlenül, mert ugye Isten óvja, hogy én átmegyek keresztül a talán a Léva Janikó földje van ott, vagy a Mészáros Lőrincé, tehát nem, hanem ugye a föld szélén úgy, ahogy az ilyenkor rendjem úgy, a szerint a mezsgyén visszamentünk. Igyekezett az ember ugye fel is tölteni ezt a felvételt, ami készült attól tartva, vagy nem tudom, valami meggondolja magát, és akkor majd valaki el akarja venni ezt a telefont, vagy nem tudom, törvénytelenül. Tehát visszasétáltunk, és amikor beültünk a kocsiba, akkor vettük észre, hogy itt azért nagy sebességgel a távolból érkezik mögöttünk egy terepjáró. Hát én ezt indítottam, én ezt nem szerettem volna megvárni, én szerintem ez teljesen megérthető, tehát egy olyan helyen, ahol előtte pár héttel kiszúrták a kerekeimet, nyilván ennek a találkozásnak nem voltam a nagy híve.
Mitől tartott?
Hát bármitől, tehát azért az ember után nagy sebességgel jön egy ilyen terepjáró, akkor az nem egy olyan kedves dolog. A még kevésbé volt kedves dolog, amikor szemből is, ugye akkor még nem láttam, hogy micsoda, de láttam, hogy egy autó, egy személyautó szemből is nagy sebességgel jön, és még kevésbé volt megnyugtató, amikor azt láttam, hogy én ugyan a tarlón mentem, mert a tarlón keréknyomás, vagy keréknyomok voltak, és a földút az elég rossz minőségű volt, ezt vidékenéként úgy szokták, hogy amikor tarló van, tehát nincs, semmilyen kárt nem csinál vele az ember, akkor a földútról fölmegy a tarló szélére, és ott tud menni, itt is ennek megvoltak a nyomai. Én a tarlón mentem, és ez az autó, ez a földúton jött nagy sebesség, és egyszer csak hirtelen irányt változtatott, ez látszik a videón is, és közvetlenül velem szembe jön. Ugye, és ugyanabban a sávban, amiben én jöttem, és jön velem szembe. Hát ez egy érdekes dolog, ezzel az autóval sem szerettem volna találkozni, mert erről meg már kifejezetten az látszódott, hogy nem nagyon barátságos. És akkor én ezt ugye elkerültem ezt az ütközést, visszamentem a földútra, egy picit gyorsítottam is, mert mondom, akkor már tényleg nem szeretnék ezekkel a jó emberekkel találkozni, és hát akkor láttam, hogy ő megfordul, és egyre gyorsabban jön.
Mekkora tempóra beszélünk, ön itt mennyivel ment?
Nem tudom, ezt ne kérdezze. Nem nagyon gyorsan, mert szerintem nem magas sebességben volt az autó.
Nem is nagyon lehet, ezen csodálkoztam, hogy azt írta, hogy gyorsan jött, de hogy szántásban konkrétan.
Ez nem szántás, ez egy földút.
Tehát, hogy a földúton nem is
gyorsan. Tehát azért az ember látja, tehát egy földúthoz képest gyorsan jött az autó. Én nem, fogalmam sincs, biztonságosan vezettem, és de azt láttam, hogy nagy sebességek közeledik mögöttem ugyanez az autó, és hát nagyon végig visszanéztem, tehát láttam, hogy egyre közelebb van, feltételeztem, hogy nekem fog jönni, nekem is jött először hátulról megkoccantott, ez hallatszik a felvételen, meg lehet látni, ahogy a kamerát tartó kéz megrándult tőle, a nyoma is megvan az autóban. Érdekes, akkor mondtam az újságírónak, hogy mindenképp vegyem, mert nekem fog jönni. Közben már előtte nekem jött, de ami aztán kiderült, vagy történt, arra nem is feltétlenül gondoltam, tehát oldalról nekem kormányozta az autót, és azóta több ilyen valódi szakértőnek az elemzését néztem, meg olvastam, ugye, hogy az történhetett, hogy ahogy ugye kormányozta nekem az autót, az ő kereke a autó síkjából ugye kijött. Én, ahogy próbáltam lehúzni, az én kerekem szintén az én
kijött,
és ő rájött, és ezt ebből láttam azóta pár felvételt, hogy Forma 1-esek is hatalmasat szoktak repülni, mert ugye az enyém pörög, az egy elég komoly nyomatékot ad, és az dobja meg. Ugye ez, amit nem értett a biztonsági őr, ez is a felvétel végén ott hallatszik, hogy ő mondta, hogy biztos megdobott valami kő vagy valami. Nem, hanem az én kerekem dobta meg őt.
Nagyon fontos tisztáznunk, utána kénytelenek leszünk a következő témánkra lapozni még 60 pusztán belül. Ön szerint van oka félni azoknak, akik mostanában 60 puszta közelébe mennek?
Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Ez nagyon-nagyon fontos kérdés. Alapvetően szerintem azért nem, tehát még önmagában egyedül is, tehát nem tartanék vissza senkit sem, hogy
ön azt mondta, hogy többet
arra sétáljon. Én nem fogok, mert már mindent láttam, meg mindent tudok. Tehát nekem a terveket is nyilvánosságra fogom hozni. Láttam, hogy mi van bent, a benyomás is meg volt fentről, lentről, mindent tudunk róla, minek menjek oda. Ugyanakkor nagyon javasolnám, és sokan mondták, panaszkodtak, hogy lemaradtak az előző alkalommal, és tényleg javasolnám, minél többen lássák, mert nem adják vissza a képek. Tehát annak a helynek van egy szelleme, úgymond, annak a helynek van egy kisugárzása. Tehát ha valaki érteni akarja, hogy mi ment itt, mi van itt Magyarországon, annak érdemes megnéznie, és azt gondolom, hogy aki múltkor eljött, és ott fölmászott arra a létrára, és benézett, annak számára onnantól kezdve teljesen egyértelmű, hogy ez egyrészt a fideszes mérhetetlen urizálást, a feudalizmust, a korrupciót, amit csináltak, jelképezi, de innentől kezdve jelképezi az aljas és nyílt hazudozást is, hiszen amikor a miniszterelnök erről az épületről azt mondja, hogy ez egy félkész mezőgazdasági üzem, ahhoz ott kell lenni. Na most azt tudom mondani, hogy nem, arra nem biztatok senkit, hogy egyedül menjen, bár nem gondolom, hogy olyan nagyon veszélyes lenne, tehát ezt nem gondolom, de ha sokan megyünk, az meg biztos, hogy nem veszélyes. Tehát amikor ott voltunk több ezeren, tényleg több ezeren voltunk, az elején még nem is tudtuk, hogy hányan vagyunk ott, mert ugye egy olyan terület, amit úgy nem lehet úgy megdrónozni, mint a Kossuth teret, és akkor besatszolni, de amikor egyszer visszafordultam, akkor hú, mondom, már sokan vagyunk, és utána pedig lett egy videó, amelyik végig ment a kocsisor mellett, tehát tudjuk, hogy volt 8 busz, és tudjuk a kocsisor hosszát, és abból azért elég jó meg lehet számolni, hogy több ezer ember volt. Hogyha ott sokan vagyunk, az viszont teljesen biztonságos.
Van viszont egy másik 60 pusztával kapcsolatos aktualitás is, amire szeretném, hogyha reagálna. Orbán Viktor ugye az utóbbi hetekben, hónapokban végig turnézott egy csomó podcast stúdiót, ahol kénytelen kelletlen, de beszélt 60 pusztáról is, és most az a központi narratíva, hogy ez az édesapjának a majorsága, tessék megkérdezni a tulajdonos. Ezt a 444-es kollégáink megpróbálták, őket Orbán Győző elhajtotta, viszont adott egy interjút a Borsnak. És engedje meg nekem, hogy egy gyors felsorolást ide tegyek, mert hogy ott felsorolt, hogy milyen funkciók, meg milyen helységek készülnek. Portaépület, őrszolgálat, trafóház, szennyvízközpont, napelemtelep, tisztilag, béresház, könyvtár, műhelyház, raktárak, pincék, garázsok, vendégház, gyermekmedence. Kihagytam valamit?
Szerintem nem, nagyjából itt azért több probléma van ezzel, tehát gyakorlatilag egyébként a nagyon tényleg szinte azt tudom, hogy undorító dolog, ahogy a miniszterelnök előre tolja az apját, és
De miért?
Ezt az egész, mert tudja, hogy azért ez problémás. Tehát, hogy ez tudja, hogy ez problémás. Viszont azt, ha kérdezte az elején, hogy mire volt jó oda bemenni, akkor például erre is jó volt, hogy itt tulajdonképpen a Orbán család elismert mindent. Tehát, hogy ez az interjú kijött, ez nem jött volna ki ez az interjú, hogyha én nem megyek oda. De mivel tudták, hogy nekem onnan vannak fényképeim, vannak egyébként még nagyon, ez egy nagyon pozitív dolog, hogy jönnek még fényképek, tehát újabb és újabb fényképek jönnek. Tudták, hogy vannak fényképeim, tudták, mert elmondtam, hogy vannak tervrajzaim, ezért ő neki ezt be kellett vallani, ezt hívják elővágásnak, amikor tudja valaki, hogy vannak róla kellemetlen dolgok, és inkább előre megy, és megpróbálja ő megmondani, az ő magával megmagyarázni rögtön. És ugye ő tulajdonképpen itt mindent beismert, olyat is, amit nem tudtam. Tehát például én nem tudtam a diákszállásnak nevezett helyiségekről.
Ja, igen, ahol lehet kutatni,
ahol lehet majd kutatni a könyvtárat. Itt ez azt jelenti, hogy az önök által, tehát a HVG által bemutatott egyébként nagyon imponzáns és fontos hiánypótló felvételeken, ugye amiken látszik szintén egy hatalmas kandallóval, egy hatalmas kazettás mennyezetű galériás könyvtár, ez volt régen a cselédszállás, de úgy tűnik, hogy emellett még maradtak, ugyanabban az épületben is vannak szállások, vannak szobák, ezek lehetnek ugye a diákszállások, mert az általam látott felvételen, vagy terveken ezek nincsenek. Tehát még olyat is bevallott, úgymond Orbán Győző, amit én nem tudtam. De köszönjük meg neki. Ami ugye az érdekes volt, meg vicces volt, hogy igen, ezeket felsorolta, hogy ön is, hogy mi minden van ott ebbe a mezőgazdaság üzembe, de ugye rögtön próbálta mindegyikhez. Hát kell, mert jönnek az unokák, aztán hát legyen valahol fürödni. Tehát az egész interjú szerintem nem túlzása, tényleg azt mondom, hogy ezt egy humorista is írhatta volna, nem tudom, a Bödös, hogy bárki ugye ironikus, hát kell az a nem tudom, vendégház, mert nagy a család, meg nem tudom én, hát kell a diák szállás, hadd kutassák. Tehát az egész indoklás az egy nagyon nevetséges dolog.
Viszont van még néhány mondata ennek az interjúnak, amit kiemeltem.
Bocsánat, még egy. Tehát azért nem teljes a felsorolás, mert például...
A pálinkafőzőt kihagyta.
A pálinkafőzőt azt kihagyta, azt ugye azért nagyon érdekes, pálinkafőző terasz van. Tehát,
ezt ön a saját szemével is látta?
A teraszt is, ugye a pálinkafőző berendezés még nincs ott valóban, meg a terven is az van, hogy terasz. Tehát pálinkafőző, vagy pálinka kóstoló helység van, de a főzés az kint van, tehát az wow. Nem tudom, tehát ezek. De nem is ezt akartam mondani, hanem az, hogy ugye a portán, a főbejáratnál, ami most el van rekesztve, a szegény miniszterelnök úr csinált magának egy gyönyörű döbrögista neobarokkos főbejáratot, és azt nem használhatja, hanem még egy kerítést is oda kellett húzni, hanem ugye a hátsó bejáraton kell mennie, de abban a két épületben ugye az egyik az valóban egy klasszikus portaház, a másik meg úgy van rajta, hogy ez a tekes épület, tehát ugye terrorelhárítási központ, ugye amikor a miniszterelnök ott van, mert az ott szokott lenni, mutattam ma, tehát ma egy kis kacsára is fölhívtam a figyelmet, egy gumikacsára.
Azt azért csak nem Orbán Viktor vitte oda.
De a családja, tehát ugye ő azt mondja, hogy ezt nem használják. Tehát ugye ez is egy hazugsága volt, hogy félkész, hogy mezőgazdasági épület, meg hogy nem használja senki, hogy itt még nincsenek. Ugye a kacsa is azt mutatja, hogy ott vannak. Amikor ott van a miniszterelnök, akkor ott van a tech is. Tehát ugye én nyilván, amikor megválasztottam a mostani látogatásomat Orbán Győzőnél, akkor nyilván ezzel is számoltam, hogy a miniszterelnök most éppen nyaralgat, akkor valószínűleg nem lesz ott a tech, nem is volt ott.
Világos. Na akkor hadd térjek vissza ez az interjúhoz, ugyanis itt Orbán Győzőnek volt még egy-két elég erős mondata, például 60 pusztai gazdaság, a semmi közepén, mint a neve is mutatja, de tudom még folytatni, a földek rendben vannak, a gazdasági központ is elkészülhet az ősz végére, nagy terület, sok épület, még évekig kell rajta dolgozni, de jövőre már beindulhat a gazdálkodás. Amit látott az alapján, ott milyen gazdálkodás fog beindulni?
Tehát pálinkát fognak főzni.
És ezen túl?
Tehát abban... Ebben semmi, tehát pálinkát fognak főzni, lehet, hogy majd ugye befőttet is néha elraknak. Nem akarom lelőni a poént, mert ugye megvan ez a bizonyos, úgy hívják, hogy műhelylak, tehát az egyik hatalmas istálló az annak helyén, ugye az istállót lebontották, és ugye mutattam már be az alatta levon pincerendszerből is képeket, óriási hűtőkamrák vannak, mélyhűtőkamrák vannak, tehát azt műhelylaknak hívják. Hát ott ezek inkább konyhák, meg nem akarom lelőni a poént, nem hinném, hogy itt olyan nagyon nagy gazdálkodás folyik. Egyébként, hagy mondjak már ehhez még az interjúra vissza tekintve, a Jussz László hívott fel, ugye ő oknyomozó riporter volt annak idején, aztán azóta meg most már őnek is elég nagy, ő egy mezőgazdasági vállalkozó most. És észrevett egy apróságot, ahol azt mondta az Orbán Győző, hogy ő megvett 300 hektár földet, és hát ahhoz ugye kell a gazdasági épületek
kellene. Aranykalászos is kellene hozzá, aranykalászos, és 300 hektár lett ugye az embernek maximum.
Annyi lehetne ikje, igen, és ugye ezt ő megvette. Na most ebben az az érdekes, hogy ami mellette van föld, az Jussz László is megnézte, és tényleg így van, az 90 hektár. Viszont ami körülötte vannak földek, az tényleg 300 hektár, csak a 90, tehát a 300-ból 90 van a Győzőnek a nevén, a többi az a Mészáros Lőrincnek a nevén van.
Illetve a Lébai Jönikói.
Hát az már az egyel odábbi, igen. Tehát ugye ez egy nagyon érdekes, ez egy ilyen elszórás lehet, hogy ő, vagy hogy neki valahol máshol is van, persze ezt nem tudom, tehát lehet, hogy máshol is van, de minden esetre érdekes, hogy ami közvetlenül környék, tényleg ott van a 300 hektár, de az a Lőrinc és az Orbán papa nevén van. Úgyhogy a pálinkát biztosan tud főzni, egyébként ez korábban is jó néhány éve ott egy bent dolgozó munkás mondta, hogy ő úgy tudja, hogy ott ilyen akarnak csinálni ilyen pálinka múzeumot, meg nem tudom én, ilyen tehát hogy az lesz valószínűleg a gazdasági tevékenység. De azt tudom üzenni Orbán Győzőnek, hogy valószínűleg ő olyan nagyon sokat nem foglalkozott mezőgazdasággal, tehát ha ő gazdálkodni akar, ahhoz baromira nem kellett volna ezt felépítenie, tehát akkor valami másra kellett volna költeni ezt a pénzt. Ahhoz, hogy valaki 300 hektáron gazdálkodjon, az rohadtul nem kell vendégház, meg tisztilak, meg könyvtár, meg ilyen parkot építeni. Csak az a macskakő, ami itt látható ugye fentől is, de közelről még impozánsabb, annak lerakással együtt 50-60 ezer forint per négyzetméter az ára.
És hány négyzetméterre
beszélünk? Hát ebből volt olyan dolgozó, aki azt mondta, hogy ez olyan körülbelül 7500-8000 négyzetméter, nem ördögtől való, ezt ki lehetne méricskélni, érdemes is lenne egyébként kiméricskélni a tervek meg a képek alapján, de az biztos, hogy több ezer négyzetmétert raktak le. Van olyan szakasz, mert mutattam be képet, ahol ugye fűtőszálat tettek alá, hogyha esik a hó, vagy a jég van, akkor nehogy megcsúszson a miniszterelnök úr, és fenékre essen. Tehát ennek azt mondhatjuk, hogy alsó hangon 50-60 ezer forintba kerül négyzetméterenként csak az a macskakő, úgyhogy hát az önmagában akár több százmillió forint is lehet.
Még egy szimbolikus dolgot szeretném, hogyha tisztáznánk, az ebrák, illetve az antilopok történetét. Ők egyébként konkrétan hol vannak 60 pusztához képest azoknak, akik nem jártak ott ezen a területen?
Az a leírás, az szerintem jó, amikor azt mondta egy újságíró, hogy a 60 puszta hátsó kertjében. Ott ugye a magyar képviselő hibázott egyet, mert azt mondta, hogy az Orbánnak vannak az ebrái. Valójában nem hibázott, hiszen ami a Mészárosi, az a Lőrincé is. Tehát egy feudalizmusban.
Mármint, hogy az Orbán is.
Vagy az Orbáné is. Tehát ugye egy feudalizmusban élünk, láttuk például az Andi Vajnának a vagyonával, vagy a Spédernek a vagyonával, láttunk ilyeneket a Simiska vagyonával, hogy amikor valaki már nem lesz kegyúr, akkor ugye vissza kell adni a vagyont. Tehát nyilván a Mészáros Lőrinc vagyonát is nyugodtan számíthatjuk a miniszterelnök vagyonához, de tényszerűen azt lehet mondani, hogy ez közvetlenül 60 pusztának a szomszédságában van. Tehát van a 60 puszta kerítés, utána van egy Mészáros Lőrinc föld, meg egy Lévai Janikó föld, vagy fordítva, de az biztos, hogy utána jön a Mészáros Lőrincnek a hatalmas területe, aminek a középpontja ugye a Bicskei erőmű tó, amelyik mellett van néhány nagy dácsa, ugye villaépület, és van körülött egy marha nagy erdő, amiben ott van az a bizonyos két harcjármű, az egyik az egy páncélozott gumikerekes, a másik az egy lánctalpas harcjármű, ott szoktak csapatni, és emellett van ez a nagyon hatalmas körülkerített, most már duplán körülkerintett terület, és ott vannak ugye a bölények, az antilopok, meg az ebrák, meg a vatusi marhák.
Hogy micsodák?
Vatusi marha, ez ilyen afrikai marhák is vannak, tehát az vatusi vagy vatusi, nem tudom, hogy kell ejteni, tehát azok is, ezek ilyen nagy szarvaik vannak, ezek is vannak ott, ezek is vannak ott, igen.
Az alapján, amit ön látott 60 pusztán, ön szerint kinek az ízlés?
Bocsánat, még annyi elnézést, és ez összességében, tehát 60 puszt, hogy el lehessen képzelni, 60 pusztától egy körülbelül 2 kilométer séta a Safari Park, úgyhogy amikor a legközelebb csináljuk ugye a turista programot, akkor ebben már benne lesz a Safari Park. Múltkor nem bíztam benne, hogy látni fogjuk az állatokat, mert azt hittem, hogy el tudják őket, majd valahogy elkerítik, de az volt a legszebb része egyébként, és sajnos az csak néhány tucat ember jött
a gondolja, hogy most arra nem kerítettek.
Én nem tudom, ezt akkor majd előtte, hogy ne legyen csalódás, majd előtte meg kell nézni, akkor még egyszer el kell menni. De ez egy körülbelül 15-20 perc sétára van, tehát a kastély sarkától 15-20 perc nem túl megerőltető séta, és tulajdonképpen az volt a legérdekesebb program, ott a végén tényleg pár tucat emberrel végigmentünk, nagyon érdekes volt, hogy ott a rendőrök a mezőbe ott állnak a Safari Park mellett, de a legviccesebb meg ugye az volt, erről voltak videók is, többek között az önök fotósának köszönhetően, hogy egy quad volt belül a Safari Parkon, és amikor közelebb jöttek volna a szegény kíváncsi antilopok, akkor az a quaddal ment, és ugye kergette vissza az erdőbe.
Visszatérve, bocsásson meg viszont az előző kérdésem az, hogy az alapján, amit ön eddig látott ebből az egész birtokból, mit gondol egyébként? Az Orbán Viktornak az ízlésvilágát, illetve igényeit tükrözi, vagy másét?
Hát ez az Orbán, egyébként elég prostó, új gazdag ízlésvilág, de ugye azt tudom, ami még nagyon érdekes, éppen tegnap gondolkodtam ezzel, mert kaptam egy-két belső szobáról, ezekről az apartmanokról is képet, hogy az egész, meg ugye az az ebédlő is, amiről mutattam képet, de az egész ez nagyon hasonlít, amit a Karmelitából látunk, tehát egy olyan ízlésvilág, amit a Karmelitában is látunk, hogy elvileg azért olyan visszafogott, de azért a gyakorlatban meg azért maga a valódi luxus, egy kicsit archaizál, ugye ez a kisnemes gentris valami, de annál sokkal nagyobb, mert azért a kisnemeseknek nem voltak ilyen birtokaik. Amiket én láttam, és erről beszéltem korábban nyilvánosan, és sajnos arról egyelőre nincsen fényképem, az a legérdekesebb, az a tisztilak, ami a legelőször úgymond újították fel, vagy alakították át a tisztilakot, és ott azért én ott láttam fényképeket, csak azt nem merték odaadni. Ott azért az a luxus az
feltűnő volt.
Ott azért olyan parketta volt, amit tényleg csak a bécsi palotában láttam turistaként, meg olyan álló órát láttam ott, ami ahol szintén ilyen főúri palotákban lehet ilyen álló órákat látni. Van ott egy olyan cserépkályha, egy ilyen antik cserépkályha, amiről több egymástól független forrásom mondta, hogy az annyiba kerül, mint egy kisebb családi ház önmagában az a kályha, tehát az egy másik kategória.
Ez világos, viszont itt szeretném, hogyha egy kicsit tisztáznánk Léva Jenikó szerepét ebben az egész 60 puszta történetben, és most öntől fogok idézni, ezt a minap állított, hogy viszonylag rendszeresen összejön azért ott a család, Anikó asszony pedig szinte minden nap kint van a kertészeket csesztetni. Ez mit jelent?
Ezt ugye én több ott dolgozótól, tehát nyilván én akkor mondok valamit, hogyha ezt több embertől hallom, és ezt azt is tudom mondani, hogy az általam látottak alapján is, hogy például a vendégházban, ahol én betekintettem, ott nem voltak még bútorok, az információk szerint ugye csak ezt a tisztilakot lakják még, de azért tényleg össze szokott jönni ott a család. Viszont maga Léva Janikó az meg nagyon gyakran megy ki. Egyébként már a legelején, amikor a nácisz kutyáról volt szó, és akkor mentek oda újságírók, fotósok, akkor már ott ugye látták is a Léva Janikónak a kocsiját, de a egymástól független, és talán önök is írtak arról, önöknek is voltak ilyen információik, hogy a Léva Janikó követi végig ezeket a építkezéseket és a parképítést is, azt is, hogy nagyon sokszor fogja magát, és akkor azt mondja, hogy ez mégse jó, akkor szedjétek le azt a burkolatot, vagy azt az ablakot, vagy bármit cseréljétek ki, és ugye itt is azt mondja, hogy akkor ez itt mégse jó, ez a fa, akkor tegyétek át ide a fát, és állítólag most már ugye nem is helyből, tehát elég nagy a fluktuáció ott a kertészek során, vagy között, mert nem nagyon szeretnek ott dolgozni, mert hogyha azt látja, hogy nem tudom, valaki leült az árnyékba egy kicsit, akkor az rögtön tessék ugrani, és akkor, na, akkor söpörjétek föl harmadszorra is azt a területet.
Ez úgy hangzik, mint hogy egyébként ő lenne maga a megrendelő.
Hát nagyon úgy tűnik, hogy nagyon szívén viseli, hogy ott mi történik, igen.
Tud mondani egy nagyjáboli kalkulációt arra, hogy ha mindent egybeveszünk 60 pusztán, mennyibe kerülhet?
Én önökre hagyatkozom.
Tehát az egy 10-11 milliárdos igen, becslés, de
ez az
óvatos.
Önök becslése volt, ami nyilván még nem volt, lehetett annyira pontos, hiszen még sok mindent akkor nem lehetett látni, hogy mi lehet.
Ezt hittem el, nem kibocsasson meg, hogy ez egy 2021-es
és szám volt. 21-es számításuk. Én ottani dolgozóktól ennél nagyobb összeget tudnék satszolni, és érdemes lenne egyszer majd ezek alapján végigmenni még egyszer. Ahogy beszéltük, csak a burkolat. Tehát csak az, ami kívülről látszik, ezek az aláfűtött macskaköves burkolat, hát ugye ha végig számoljuk, ha azt mondom, hogy 50 ezer forint per négyzetméter, akkor ugye hát 1000 négyzetméter, 500 ezer, 50 millióba kerül 1000 négyzetméter, de ebből több ezer négyzetméter van ebből a burkolatból. Tegnap ugye a Telexnek volt egy kertész satszolás, ami azért szerintem alá satszolta, mert ugye ott 7000 négyzetmétert számított, de azért ez egy nagyobb terület ennél, lehet, hogy csak ugye ezt a belső kertrészt nézte. Nézegetem ezeket a látszik a képeken a nyílászárók, és ugye most egyelőre ezt még nem ellenőriztem le, de olyan információm jött, hogy ezeket külön hozták ilyen nemes fából, Szlovákiából, és hogy ez ilyen darabja ezeknek a ajtóknak ilyen 1 millió forint körül összeg. Tehát ugye ezek nagyon sok mindentől függ, és sok mindent még nem tudunk, de az biztos, voltak, akik a 11 milliárdnál jóval több pénzt mondtak. És ugye az is egy nagyon érdekes, hogy akkor mennyit fizetett ő ezeknek a vállalkozóknak. Mert ugye például az egy nagyon szép esete lenne a korrupciónak, meg a pénzvisszaosztásnak, hogyha mondjuk a Mészáros Lőrinc cége, amelyik itt a fővállalkozó volt, az mondjuk nem annyit kérne el, mint amennyi ez a piaci alapon elkérhetne ezekért az összegekért. Ez, és megint így visszautalnék arra, nem tudom, mennyi időnk van még.
Nagyjából 4 perc.
Nagyjából 4 perc, mert szerintem a legfontosabb. Tehát azt ne felejtsük el, hogy 2010 és 2020 között a Mészáros Lőrinc ezt a földet bérelte, vagy ezt a területet bérelte a miniszterelnök apjától, minden évben 15 millió forintot kifizetett ezért. Ez most már nem tűnik nagy pénznek, de ez 2010-ben ez egyéves fizetése volt az Orbánnak. Tehát a Mészáros az Orbán családnak kifizetett 15 milliót egyéves fizetését a miniszterelnöknek. Úgyhogy azért egyébként semmit nem kapott, mert ezt a területet nyilvánvalóan nem használta, semmilyen olyan jel
ezt
nincs.
Ezt mondta, hogy gépeket tárolhatott.
Ő ezt mondta, hogy gépeket, igen. De ennek semmilyen jelét nem láttam, hogy amióta én ezt figyelem 2016 óta, soha nem láttam semmilyen jelét, hogy itt bármilyen gépet tárolnának itt, és semmilyen munkálatoknak nem volt semmilyen jele, úgyhogy ez, ha ez így van, ugye egy színlelt szerződés, és a színlelt szerződés, hogyha azt akarja el takarni, hogy ezzel az az ember, aki közben folyamatosan nyeri a állami megrendeléseket, így oszt vissza pénzt, akkor annak azért nagyon komoly jogi megítélése van.
Hadházi Ákos, köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.
Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, jövő héten találkozunk. Addig viszont ismét arra kérlek benneteket, hogyha tehetitek, akkor szálljatok be a finanszírozásunkba, támogassátok a munkánkat. Ahogy mondtam, ezt a legegyszerűbben itt a YouTube-on tudjátok megtenni egy egyszerű feliratkozással, és vagy szuperköszivel, vagy egy HVG 360 előfizetéssel. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok! Viszontlátásra! Viszonthallásra!